Kedves hallgatóink, térségi vadásznapot és trófea mustrát rendeztek a Füzérradványi Kastély parkjában. Az eseményen a vadászathoz kötődő mesterségek, érdekességek megtekintése mellett több pódiumbeszélgetést is végighallgattak a résztvevők. Köztük volt Pece István, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal vadászati főfelügyelője, akit a szarvasállomány alakulásáról, valamint a trófeák értékelésének szempontjairól kérdeztem.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyének az összvadász területe az 620 ezer hektárt meghaladja. Természetesen nem minden területrészen él a gímszarvas, de azt lehet mondani, hogy ma már olyan vadászterület nincs a megyében, ahol gímszarvassal ne lehetne találkozni. Vannak hagyományos gímszarvas által kedveltebb, illetve klasszikus élőhelynek tartott területek, például a Bükk, a Zemplén vagy az Aktelek és környéke, de ma már azt tudjuk mondani, hogy gyakorlatilag bármely területen találkozhatunk gímszarvassal, és az újonnan meghódított élőhelyek, ezek zömében mezőgazdasági élőhelyek, jó példa erre mondjuk a Bodrog köz, ott az állomány feljövőben van, és kiemelkedő trófa minőséget képes produkálni ezeken az új élőhelyeken a gímszarvas.
Azt is hallhattuk itt az imént a pódium beszélgetésen, hogy eléggé nagy a létszáma a szarvasoknak, tehát ez hogyan értékelhető, tehát miért gond az, hogy ilyen nagy számban vannak?
Elsődlegesen a gímszarvas által okozott kár az, ami az állomány nagyság szempontjából hátrányos. Minél több a szarvas, ugye annál nagyobb a kár, amit az erdőgazdálkodásnak és a mezőgazdaságnak okoz. Erdőben elsődlegesen az erdőfelújításokat hátráltatja a rágásával, míg mezőgazdaságon a mezőgazdasági termények, például a kukorica, napraforgó vagy akár a repce elfogyasztásával okoz hatalmas károkat, amelyeket a vadászatra jogosultaknak meg kell téríteni, és ezért mondjuk azt, hogy túl nagy az állomány nagysága, akár Borsod-Abaúj-Zemplén megyében is, de nem csak a megyénkben nagy az állomány nagysága, hanem gyakorlatilag az országos szint is elég magas.
És hogyan próbálják ezt szabályozni, és hallottuk, hogy lemaradásban vannak a vadásztársaságok, miért van ez így?
Az éves vadgazdálkodási terveket ugye a vadászati hatóság hagyja jóvá, ebben meghatározunk minden évben, hogy mennyi gímszarvast kell elejteni minden egyes vadászterületen. Az elmúlt években gyakorlatilag a vadászoknak úgymond a vadászati kedve az, ami hátrányosan befolyásolja az éves tervek teljesítését. Ettől függetlenül a vadászterületeknek kötelessége ezeket a terveket teljesíteni, és azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt 2-3 évben a vadászterületek zöme felismerte, hogy tényleg sok a szarvas a területén, és igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy az állomány csökkentsék.
A mi területünkön feltűntek a farkasok, és most már hát ugye vita van rajta, hogy mekkora létszámban, de azért jelen vannak. Ez például milyen hatással van? Ez, mint látjuk, ezek szerint nem csökkenti annyira, vagy pedig területenként más anomáliát állít fel?
Azt tudom erre mondani, hogy ugye mindenki azt várta a farkasok megjelenésétől, illetve a nagyragadozók megjelenésétől, hogy a hazai nagyvad létszám az jelentősen csökkenni fog. Ugye elsők között Borsod-Abaúj-Zemplén megye volt az, aki érintett lett ugye a nagyragadozók megjelenésével. Gyakorlatilag azt tudjuk mondani szintén, hogy a megye bármely pontján előfordulhat a farkas, önfenntartó állománya alakult ki. A darab számokra nem mennék bele, mert pontos információjunk erről nincsen, de azt tudjuk mondani, hogy a jelenlegi nagyvad létszám mellett a farkas darabszámban, tehát a nagyvadállomány darabszámában komoly károkat okozni nem tud. Ez nem jelenti azt, hogy nem okoz benne kárt, viszont ami nagyon fontos, hogy a terület zavarásával nagyon nehézé teszi az éves vadgazdálkodási terveknek a teljesítését, ugyanis kiszámíthatatlanná válnak a vadászatok, és azt gondoljuk, hogy ez az a igazi probléma, ami a nagyragadozóval van, nem az, amit megeszik.
Ugye itt a Kastélyparkban van most egy nagyon szép látványos trófea kiállítás. Ez mit mond a vadászati szakembereknek, ezeknek a minősége?
Azt tudjuk mondani, hogy az elmúlt 15-20 évben jelentős javulás következett be Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a trófea minőség tekintetében. Gímszarvas esetében ebben az évben értük el azt az eredményt, hogy egy darab 13 kg-ot meghaladó gímszarvas bikát sikerült terítékre hozni, ami ugye már országos szinten is azt mondom, hogy kiemelkedőnek mondható. A munkát folytatni kell, lassan kezd beérni az a munka, amit 10-15 évvel ezelőtt a vadászterületek elkezdtek, de mindenképpen fontos lenne az állomány nagyságát jelentősen csökkenteni, és hogy úgy, hogy a minőséget közben megtartsuk, és ha lehet, akkor még jobbá tegyük a minőségét az elejtett gímszarvas bikáknak.
Most mekkora lehet az állomány, és hogyan tudják ezt megszámolni, vagy hogyan tudják megbecsülni, hogy mekkora lehet a létszáma?
Becslések alapján dolgozik a magyar vadgazdálkodás, ugye a vadgazdálkodási tervezésnek az alapja a vadlétszám becslés. Sajnos azonban az elmúlt évtizedekben bebizonyosodott, hogy amennyiben ezt a vadászterületek nem lelkismeretesen végzik ezt a vadlétszám becslést, akkor ezek a számok igazából nem adják vissza, hogy mennyi vad él a területen. Sokkal jobbnak tartjuk azt, hogyha a terítékre került állomány mennyiségéből szorzunk tulajdonképpen vissza. Jelen pillanatban azt tudjuk mondani, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében körülbelül egy olyan 4500 szarvas került kerítékre a tavalyi évben. Ebben az évben van rá esélyünk, hogy meghaladjuk akár az 5500 vagy 6000-es nagyságot is, vagy létszámot is. Ez alapján azt tudjuk mondani, hogy körülbelül egy olyan 10-12 ezer szarvasnak mindenképpen élni kell a megyében. Ugyanakkor a megyére a tájegységi vadgazdálkodási tervek alapján engedélyezett nagyvad vagy gímszarvas létszám az gyakorlatilag egy olyan 4400-4800 darabot jelenthet. Tehát körülbelül egy harmadára kellene csökkenteni minimum az állomány nagyságát.
Ugye itt állunk egy nagyon szép trófea előtt, hogyan tudják ezt értékelni a szakemberek? Tehát mi az, amit megnéznek rajta, amikor bírálják ezt a trófeát?
Gyakorlatilag Magyarországon minden egyes trófeás vadnak a trófeáját kötelező trófeabírálat céljából bemutatni a területi legilletékes vadászati hatóságnak. A bírálatot a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács bírálati képlete alapján végezzük, és erről egy hatósági bizonyítványt állítunk ki. Majd gyakorlatilag a bírálat során a gímszarvas tömegét, trófea tömegét mérjük meg elsődlegesen, egy hitelesített kilogrammos mérlegen. Ezt követően vannak bizonyos méretfelvételi pontok, amelyeket ugye meg kell mérnünk. Ilyen például a szár hossza a gímszarvasnak, amelyet a rózsa alsó szélétől a külső íven mérve egészen a leghosszabb koronál végéig mérünk. Ezt természetesen megtesszük mindkét száron. Ezt követően megmérjük a főágak hosszát, főágnak nevezzük mondjuk a szemágat, illetve a középágat. Járulékosságként van jelen a trófeákon a jégág. A középág és a szemák között ez egy olyan ág, amely hol van, hol nincs. Előfordulhat olyan trófea is, hogy nem rak jégágat. Ezen kívül ugye megszámoljuk az ágaknak a számát, megmérjük a körméreteket, például a rózsa körméretét, illetve az alsó és a felső szár körméretet, majd ezek a méret felvételi pontok, amelyeket, hogyha elvégeztünk, akkor utána szubjektív pontokat adunk, szubjektív pontoknak pedig azokat nevezzük a szépségpontokat, mint például a színe, a gyöngyözése, az ágvégek, és ekkre is adunk pontokat. Majd ezeket a pontokat összeadjuk, és kapunk egy összpontszámot, amely alapján meg tudjuk állapítani, hogy az a trófea eléri az érmes minősítést, ugye aranyérem, bronzérem és ezüstérmes trófea minősítéseket tudunk alkalmazni, és mint mondtam, körülbelül ilyenkor bőgés időszakban elbírált trófáknak egy olyan 30-40%-a az érmes minősítéssel rendelkezik itt Borsod megyében is.
Lehet, hogy nagyon laikus a kérdés, én tényleg nem nagyon értek hozzá, de úgy körbenéztem, és minden trófeon eléggé szimmetrikusnak tűnik. Tehát ez így nő a szarvasnál?
Gímszarvas esetében gyakori, hogy szimmetrikusnak tűnő a trófea. Természetesen ez a nagy átlagról beszélek. Minden esetben vannak olyan trófeák, ahol az egyik is a jobb szár vagy a bal szár az picit különbözik, akár méreteiben, akár ágszámában is.
A sokszínű vadászati programok között is érdekességnek mutatkozott a preparátumok készítésének bemutatása a Mester Preparátor műhely jóvoltából. A tulajdonost, Mester Andrást hallják.
Igazából a vadászoknak ugye a trófeagyűjtés az ugye egy szenvedély és a vadászati értéknek az, hogy maradandó marad. Most majdnem azt mondtam, hogy örökké, de aztán vannak 100 éves preparátumok is, amik azt is mondhatjuk, hogy a mi életünkben örökké megvannak. Gyakorlatilag, amikor elsőt lőnek, különlegeset lőnek, nagyot lőnek, valami egzotikus tájról hoznak egy trófát, akkor általában azt szokták preparálni, és így meg jobban megőrzik az utókor számára. Na most ugye a preparálás az nem csak a szőrbe-bőrbe való kitömést jelenti, hanem maga a csontlefőzés is egy preparálás. Ugye ősi magyar tevékenységként ez a preparátori tevékenység már a sámánizmusra visszavezethető, amikor a sámán csontokkal, fogakkal, szárított szőrdalabbal, szőrrel próbálta téríteni az akkori hiszékeny lakosságot.
És hogy dől el? Tehát minden elejtett állat lehet preparálásra alkalmas? Szakmailag kérdezem, tehát nem az, hogy a vadász mit szeretne, hanem mi alkalmas arra, hogy kipreparálják?
Persze, természetesen, tehát ami frissébe fel van dolgozva, bármiből lehet preparátumot készíteni. Általában itt a szakszerű feldolgozáson múlik, hogy később alkalmas-e preparátumnak, vagy nem alkalmas.
És hogyan is zajlik maga a folyamat, amikor jön a trófea, és akkor kérnek valamiféle preparátumot erről, hogyan kezdődik el ennek az elkészítése?
Ugye erre úgy válaszolnék, hogy régen és ma. Tehát régen ugye modellezték, modelleket készítettek. Igazából a preparálás az úgy kezdődik el, hogy maga a vadásznak kell hozzáfognia. Tehát amikor az elejtett vadat birtokba vette, akkor gyakorlatilag ő neki a birtokba vétel közben úgy kell tevékenységet tennie, hogy az preparálható legyen. Tehát, hogyha nyakpreparátumot akarunk, akkor a tarkójánál nyitja föl és készíti elő a nyúzást. Ha teljes alakos preparátumot akarunk, akkor eldöntő, hogy a has fölöli oldalon, avagy a hát fölöli oldalon nyitja fel az állatot. Ugye az, hogy a preparálás az mennyire a preparátornak a munkája, az elején az biztos, hogy a hivatásos vadásznak kell felkészültnek lennie, és gyakorlatilag ezt a tevékenységet előkészíteni. Ugye a legősibb konzerválási módszer az a sózás, tehát nem kell fagyasztani, hanem jó bőven le kell sózni, és amikor a vadvíz lecsapódott a bőrről, akkor ezt a sót ki kell rajta cserélni. Sóba szárítva nagyon sokáig el lehet tartani, akár madár, akár emlős bőröket is.
Ugye nagyon sokat látunk az interneten, hogy olyan félre sikerült preparátumokat is, ott milyen hibát követnek el ahhoz, hogy az úgy sikerül?
Igazából ez ugyanúgy, ahogy az embernél is vannak ugye SS méretek és akár XXL-es méretek is, tehát ugye a bőrt le kell méretezni, mielőtt a formára rápróbáljuk. Gyakorlatilag ugye itt mérünk egy szem-orr-távolságot, egy nyakkör méretet, akár egy szemfültávolságot, és ugye ehhez szabjuk hozzá a modellt. Tehát ugye ennek pontosan stimmelnie kell rá. Tehát nem lehet olyan, hogy nagy a bőr, vagy kvázi kicsi. Tehát ha kicsi, nem tudjuk rajta összehúzni. Ha nagy, akkor még nem fog rajta jól mutatni. Gyakorlatilag ugye amikor elkezdi és ez felöltözteti a preparátort, tehát minden stimmel, utána ugye a száradási időszak után viszont jön az a, azt mondom, hogy maszkírozás, vagy javítás és kifestés, ami a preparátumokba vissza fogja adni az életet. Tehát nedves lesz az orra, a szemhéjbe lesz állítva, ha van rajta szőrhiba, ki van javítva, tehát teljesen élethűvé tudják a mai technikai körülmények között a preparátorok preparálni a trófeákat.
Itt most ezen a rögtönzött kiállításon látunk afrikai és európai vadakat is. Miért pont ezekre esett a választás, tehát miért pont ezek kerültek ide ki?
Ugye Afrikát azt azért hoztuk, mert a mai napon csináltunk egy Afrika kiállítást is bent a kastélyban, és ugye az egzotikus állatokat a gyerekek mindig jobban szeretik megnézni, mindenkinek vágya az, hogy eljuthasson esetleg egyszer az életébe Afrikába, mi lehet a különbség egy springbok és egy impala között, mi lehet a különbség a csikos gnú és a fekete gnú között, tehát ugye ez Afrika, gyakorlatilag az európai állatok közül, meg úgy, amit leggyakrabban preparáltatunk. Tehát ugye valamilyen szarvasféle, itt éppen a szika szarvasra esett a választás, ami nem régen készült preparátum. Ugye gyakorlatilag a zőzek is, hogy most ez hogyan, milyen modell alakban lehet egy zőzet kipreparálni, és ugye a legdivatosabb talán Magyarországon, meg itt a térségünkben az a muflon preparátum. Tehát ugye, hogy egy muflonkos most jobbra néz, balra néz, kinek milyen igénye van.
És mekkora igény van erre, hogyha már az igénynél tartunk itt ezen a vidéken, a vadászok mennyire tartják fontosnak, hogy az elejtett vadak örök emlékként szolgáljanak a falukon?
Igazából mostanában nem annyira nagy, egyet-egyet preparáltat. Tehát ugye a lakásába el kell tudnia helyeznie, túlságosan nagyot nem akar, egy csontos preparátum vagy egy csontos trófea ugye az kisebb helyen elfér, költséghatékonyabb a megőrzése, mint akár egy nyakba tömött vagy egész alakosan kipreparált trófea.
Kedves hallgatóink, térségi vadásznapot és trófeamustrát rendeztek a Füzér Radványi Károlyi Kastély Park. Erről hallhattak összeállításunkban.